Köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném elcsöndesedni. Na, egy rövid dolgot a laborról. Sajnos a Bárkai tanár úr egységesen akarta, és hogy majd kiküldi maguknak a táblázat formáját, hát az eddig nem jött össze, úgyhogy hát így rögtönzök. A labor jegyzőkönyvnek az elején, tehát vagy a belső fedőlap, vagy az első lap, ahogy tetszettek kezdeni, kell egy táblázatot csinálni, ugye a mérésneve, dátum, ZH, jegyzőkönyv, aláírás. Ugye ezek szerepelnek, be kell írni, elektrokémia, korrózió, tüzeléstechnika, olaj, vízgyag. Ezek ugye a várható jegyek, de ezeket nem önök írják be, ezt majd mi írjuk be, illetőleg aláírjuk. Na most nem kell félni, kettős könyvelés van, tehát tisztában vagyunk vele, hogy 500, és több mint 500 kolléga adja be jegyzőkönyvet, egyik segít a másiknak, elviszi, rossz helyre adja be, tehát lehet, hogy eltéved a jegyzőkönyv. A megkapott osztályzatok, azok megmaradnak, hiszen kettős könyvelés van, nálunk is megvannak, tehát különösebben nagy tragédia nem történik. Lehet, ha nem kapják vissza időben, hát kezdetben a tanárok is egyszer diákok voltak, ők is ugye lehetnek lusták, ugye, és nem adják vissza időben a jegyzőkönyvet, ugye, és akkor tessék még egy, tehát lehet két jegyzőkönyvvel is operálni. Nagyon fontos, kérem szépen, hogy a fedőlapra tessék fölírni a nevet és a csoportszámot. Ugye 500 kollégából hát nem fogjuk megtalálni, hogy ő most, mit tudom én, Bárány Tamás, hát akkor most melyik csoportban van az 500-ból. Tehát ez most még visszakerestem, mert még kevesen voltak, tehát ráírtam a csoportszámot, de ezt most már nem fogom tudni megcsinálni. Akinél nincs csoportszám, visszatesszük a szekrény tetejére. Na most felhívnám még egy érdekességre a dolgot, a figyelmüket. Ugye tavaly hát elég sok reklamáció volt, hogy hát kérdezőben én tele voltam ötössel laborba, ugye mégis hát tavasszal ugye sok szeretettel látott újra a tanszék. Kérdezőben ez előfordulhat, ez annak az oka, hogy egyrészt hát tisztában vagyunk vele, hogy önök nem vegyésztechnikusok, ugye, tehát először vannak nagyon sokan életükben először laborba, tehát azért, hogy is mondjam, mint a hímes tojással úgy bánunk magukkal. Ráadásul ugye a ZH-t, ha egyes, ugye ha 5-1-est írnak, akkor is meg lehet ismételni, ha végén 5-ös, akkor az számít. Ugye a jegyzőkönyvet is állandóan vissza lehet kapni, újra be lehet adni, jó, hogy ott azért csökkenő a végjegy, de hát a végén 2-esnél rosszabb csak nem lesz. Tehát ez az esetleges oka a ZH, tehát az elméleti anyag számonkérését, ahhoz már hozzászoktak. Ugye hát ilyet már ugye máskor is találkoztak ilyennel, laborban most vannak először, hát szokják egy kicsit, és ez tükröződik esetleg a jobb osztályzatokba. Viszont, ha valaki megszerzi az elméletből egy viszonylag rosszabb jegyet, az például remekül fel tudja húzni a laborba szerzett osztályzatot. Na kérem szépen, ennyit röviden, ha még bármi kérdésük van szünetben, majd tessék szíves lenni még kérdezni. Nézzük meg, hogy múlt órán gyorsan, hogy mit tanultunk. A következő előadás anyaga már megint fönt van, tehát sikerült megelőznöm magamat, úgyhogy a korrózió a szerepel. Na, hát kémiai egyensúlyról beszéltünk, ugye megállapítottuk, hogy hogyan lehet a delta G mind a két irányban negatív, és hát a legfontosabb, ugye, hogy hogyan lehet jellemezni egy kémiai egyensúlyt. Ugye az egyensúlyi állandóval, de az egyensúlyi állandóhoz kezdetben mindig hozzátartozik egy reakció egyenlet. Enélkül nem él, és definíció szerűen hogy a keletkezett anyagok egyensúlyi koncentrációinak a szorzata a megfelelő stöhiometriai hatványon, ugye ez a kis c meg a kis d, osztva a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációinak a szorzatával a megfelelő stöhiometriai hatványon. Ugye azt önök, ha ránéznek egy ilyen egyenletre, rögtön tudják, hogy ha K értéke nagy, akkor a reakció termék irányába van eltolva az egyensúly. Ha K értéke kicsi, alig képződik valami. Ugye megállapítottuk a szabad entalpia és egyensúlyi állandó kapcsolatát, ugye a delta G0 az egyenlő mínusz RT szer ln K, ahol K az egyensúlyi állandó, R a gázállandó, T ugye a hőmérséklet. Megtárgyaltuk a homogén egyensúlyokat, ugye minden résztvevő azonos fázisba. Ugye itt volt a kedvenc, ugye ez, a különböző ízesítésű szeszes italok, ugye hogyan készülnek, ugye észterképzés, és hát ezt írtuk fel. Gőz és gázfázis esetén pedig megállapítottuk a csodába, érdekes ez pedig, mintha úgy emlékszem, hogy ezt kijavítottam volna. És még föl is tettük a... Jó, itt elnézést, mert itt még mindig itt van egy hiba. Ugye, mert ugye a keletkezett anyagok, ammónia, ugye, és a kiindulási anyagok valahogy még ott maradt szegényke, majd utána nézek. Jó, tehát ott nem P3, a parciális nyomás, ugye, az nem ammónia, hanem hidrogén. Megbeszéltük múlt órán, hogy mi az a parciális nyomás. Heterogén kémiai egyensúly, a felírás teljesen megegyezik, csak megállapítottuk, hogy ezek a koncentrációk, ez közelítés, tulajdonképpen aktivitással kellene számolnunk, és a vegyészek elhatározták, hogy tiszta szilárd anyag aktivitása 1, tehát a szilárd anyag nem szerepel az egyensúlyi állandóba. Továbbá, ugye még megállapítottuk, hogy az egyensúlyi állandó mértékegységmentes, azaz dimenziómentes szám. Ugye egy trükkel mindegyiket elosztottuk, ugye 1 mol per köbdeciméterrel. Ami ugye önöknek nagyon fontos, hogy az egyensúly az egyensúlynak milyen eltolási lehetőségei vannak. Ugye az szerint, hogy a termék kedvező nekem, vagy éppen a kémiai reakció hátrányos, különböző trükkökkel lehet ugye ide-oda tologatni. Itt az egyik lehetőség volt, hogy a kiindulási anyag egyikét nagy feleslegbe adom hozzá, akkor ugye eltolódik az észter fele, vagy pedig az észtert, a terméket kidesztillálom, ugye, és akkor is el tudom húzni az egyensúlyt a termékképzés felé. A gázfázisban, amennyiben nyomásváltozás van, tudok játszani az egyensúlyjal, a térfogatváltozás van, akkor lehet játszani, és a nyomásváltozással, ugye, ha egy egyensúlyi rendszert valamilyen zavarás ér, akkor mindig olyan változás indul meg, amelyikkel igyekszik kitérni a ráhatástól. Na, itt röviden átszaladtunk a savbázis egyensúlyok vizes oldatán, ugye ez már egy ismétlés volt, megállapítottuk, hogy vannak erős savak és gyenge savak, ugye, és ugye a PKS-sel lehet jelölni, most kíváncsi vagyok, hogy itt is ott van-e még a hiba, igen, akkor valahol pedig kijavítottam, csak nem tudom, hová mentettem el. Ugye ott maradt a lúgnál a szénsav, ezt majd meg kell, vagy elnézést kérek. No, tehát itt vannak a bázisok, itt is van nem PKS, hanem PKB. Itt annál veszélyesebb az anyag, minél kisebb ugye a PKB értéke, vagy a PKS értéke. Itt van a víz diszociációja és a pH fogalma. Ugye, főleg ugye a savas, tehát kell, ezt tudni kell, hogy 0-tól 7-ig ugye savas tartomány, 7-es az a semleges oldal, illetőleg 7-től 14-ig az a lúgos tartomány. A pH számításokra vannak feladatok a könyvbe, ezeket számon kérjük, a megoldott feladatokat tessék szíves lenni megnézni. Itt még el szoktam mesélni a PH-nál, kérem szépen, hogy hát van egy nagyon népszerű üdítő italunk, ez a, ugye, a különböző kólák. Ez kérem szépen rendkívül savas. Rendkívül savas, annyira savas, ez kb. 2-es PH-jú, tehát elég erősen savas, hogy például a fogorvosi egyetemen van egy olyan kísérlet, hogy egy tejfogat beletesznek a kólába, és egy hét alatt feloldódik a tejfog. Tehát kérem szépen, hát fogváltás előtt a gyerekeknek, kisgyereknek kólát, hát bizony nem nagyon szabadna adni, egyszerűen eltűnik a foga. Pláne a kisgyerek egy szopogatja, egy áztatja benne a fogát, ha fogváltás után már nincsen gond, mert utána más a szerkezete a fognak, tehát utána teljesen gyakorlatilag a foggal kapcsolatban nincs probléma. Az egy más kérdés, hogy ugye olyan hatalmas kalória értéke van, ugye energia értéke, hogy hát ezért is ugye az amerikai gyerekek jelentős része bizony elhízásban szenved, ugye mert állandóan kólát és hamburgert eszik. Na, megállapítottuk a vizes sóoldatok savbázis tulajdonságait. Ugye erős sav plusz erős bázisból képződött só, kérem szépen, azok semleges oldatokat képeznek. Erős sav gyenge bázisból képződött sók oldatai, ugye az, mindig az erős dominál, tehát ez savas, illetőleg az erős bázisból és gyenge savból képződött sók pedig, ugye az erős dominál, tehát lúgos. Na, ez még két érdekesség, még nem jutott az előadás végén, már nem jutott idő, de se baj, nézzük csak meg ezt. Kérem szépen, a savas eső, vagy a savas szennyvíz hatása a vízi élővilágra. A savas esőt is részben ugye, az energetikusok okozzák, ugye, hogy szenet tetszenek égetni, majd lesz róla szó néhány órán belül. A másik az, hogy a savas páclét, majd szintén erről jövő órán lesz szó, esetleg, ha eltetszik engedni, akkor nagyon súlyos következményei van a vízi élővilágra. Na most nem az a gond, kérem szépen, hogy a sav megmarja a halacska bőrét, és viszket neki, és halálra vakarja magát, ugye, hanem megfullad szerencsétlen halacska. A tanultak alapján remekül meg tudjuk magyarázni. A természetes vizekben, ezt majd a vízkémiánál, vízelőkészítésnél részletesen fogjuk tanulni, ugye a kálcium-magnézium ionokat ez a hidrokarbonát egyensúly tartja ugye, oldatba. Ott van a hidrokarbonát, HCO3, hidrogénion, széndioxid, H2O. Ennek elég kicsi az egyensúlyi állandója, tehát viszonylag a vízben nagyon kevés a szabad széndioxid. Tehát az egyensúlyi állandó nagyon picurka. Igen ám, de mi történik, ha beérkezik a vízbe egy csomó hidrogénion? Hát ezt így látni, abban a pillanatban, hogy ha a kiindulási koncentrációt, az egyikét megnövelem, abban a pillanatban el fog tolódni a termék irányába. Azaz, eltolódik a szabad széndioxid fejlődés irányába, és a szerencsétlen halacska is egyensúllyal dolgozik, hiszen ő egy olyan vízbe tudja lecserélni a széndioxid tartalmú hemoglobinját, ahol nagy az oxigén tartalom, és kicsi a széndioxid tartalom, és ahogy nő a széndioxid tartalom, mármint a vízé, ez a csere egyre nehezebbé válik, halacskának először fáj a feje, ideges lesz, végül megdöglik szegény. Tehát ezért is számos más kellemetlen hatása van a savas esőnek, ez speciál a vízi élővilágra vonatkoztatott hatás, ami a kémiai egyensúllyal ugye, gyönyörűen lehet bemutatni. A másik, kérem szépen, biztos tetszettek már találkozni középiskolában az indikátorokkal. Ezek ilyen színes Tehát ezek ilyen színes oldatok, amiket, hogyha becseppentünk egy vizes közegbe, attól függ, hogy milyen a pH-ja az oldatnak, piros, vagy zöld, vagy kék, vagy sárga, vagy rengeteg fajta van. Hát hogy lesz ez? Hát ezt is remekül meg lehet magyarázni az egyensúllyal. Ezek az indikátorok, amit használunk, ezek ilyen szerves vegyületek, mégpedig szerves savak. Ugye ez a H indikátor, ez egy gyenge sav, kérem szépen, ami ott föl van írva. A H az az a ledisszociáló hidrogénion, az indikátor az pedig, hát valami ronda nagy szerves, hogy is mondjam, ion, egy negatív ion. De hát ha együtt van, akkor természetesen ő egy molekula. Na most ez a H indikátor, ez mondjuk legyen piros színű, ez vízzel diszociál, mint tetszik látni, lesz belőle egy indikátor anion, ez valamilyen, mint mondottam, egy szerves anion, és az a egy szem víz, hidrogén ion, ugye az önmagában nem létezik, mint egy proton, tehát egy hidroxónium kation lesz, H3O pozitív. Viszont az indikátor negatív, az meg sárga színű, például. Tehát az ionos forma sárga, a molekuláris forma az meg piros. Na most, ha kérem szépen, ha savat adunk hozzá, ugye itt ugye a terméket adjuk hozzá, ebben az esetben az egyensúly ugye merre fog eltolódni, hiszen adott az egyensúly állandónak meg kell, hogy maradjon, merre tolódik el? Hát a kiindulási anyagok irányába, és milyen lesz az oldat? Piros. Nini, akkor ez savas. Ha pedig lúgos közegbe cseppentem ezt az egyensúlyt, ebben az esetben a hidroxidionok elfogyasztják a hidroxónium kationt, és ugye megszívja az egészet, eltűnik a piros forma, csak sárga lesz, tehát ha sárgát látunk, akkor azt mondjuk, hogy akkor lúgos. Ha semleges állapotban van, ugye akkor mind a kettő körülbelül egyforma mennyiségben van jelen, tehát az azt jelenti, hogy narancs színű. Persze ez azért sokkal bonyolultabb az indikátorok működése, mert van, amelyik ugye nem semleges állapotban hetesnél csap át, hanem másnál. Ezt a vegyészek remekül ki tudják használni ugye a különböző analitikai méréseknél. Jó, na kérem szépen, akkor nézzük a következőt. A mai napi adagunk. Ez az utolsó fejezet abból a szempontból, ami alapozó jellegű. Következő órán, lehet, hogy egy picit még átcsúszik, de tulajdonképpen következő órától már megkezdjük a szakmát, tehát amely szigorúan gépészmérnökökre van szabva, tehát az elektrokémiai korróziót, illetőleg tüzeléstechnika, kenőolajok, motorhajtóanyagok, stb. Na de ezen még át kell rágnunk magunkat, hiszen ahhoz, hogy megértsük az egyik legfélelmetesebb ellenségüknek a természetét, az elektrokémiai korróziónak, hát meg kell ismerkednünk, illetőleg van, akinek át kell ismételni itt a legfontosabb dolgokat. No, tehát azt mondja, hogy elektrokémia, illetőleg mondhatnám, hogy csak alapok, mert hát az elektrokémia egy hatalmas nagy tudomány. Hát amikkel itt foglalkozni fogunk, és egy korróziónál ugye találkozni fognak, hogy két fajta vezetés fog hát szerepet játszani. Az első, kérném szépen, az úgynevezett elektron vezetők. Ezek más néven úgy hívjuk, hogy első rendű vezetők. Ezek tulajdonképpen ők lesznek a fémek. Ugye itt az elektromosságot elektronok szállítják, ugye az ion rá, a fém atomrács, ugye a fémeknél, Ugye itt vannak az atomok, és hát ők szilárdan vannak rögzítve, és itt ugye szaladgálnak az elektronok, mint egy elektronfelhő. Nyilván, ha itt van egy pozitív-negatív, hát akkor a negatív töltésű elektron ugye elkezd száguldani ugye az elektron hiányos rész felé, ugye, és ezáltal egy áramvezetés történik. Ami érdekesség, hogy az ellenállásuk a hőmérséklet növelésével nő, hát persze, mert ezek a hőmérséklet növekedésével elkezdenek rezegni ezek a rácspontban lévő atomok, és ha ezek itt vibrálnak, akkor állandóan szegény elektronok mindig neki mennek. Hogy ez ne legyen, ez is egy borzasztó fontos probléma az elektronikai iparban. Tehát ez egy fantasztikus együttműködés a vegyészmérnökök és a villamosmérnökök között, hogy olyan fémeket állítsanak elő, és már sikerült is, meg folyamatosan történik ezeknek, ahol lehetőleg ez a hatás, tehát hogy a hőmérséklet növekedés hatására maradjon meg az ellenállás. Ez nagyon fontos, hogy stabil legyen az adott áramkör. Na, de ez nem a maguk feladata. A másik vezető típus, ezek kérném szépen az ion vezetők. Ezek másodrendű vezetők. Ja, és ezek kérem szépen elektrolitoknak hívjuk. Mit nevezünk elektrolitnak? Ami egy olyan oldat, nem muszáj, hogy víz legyen, de hát az önök gyakorlatában gyakorlatilag 99,9%-ban a víz. Tehát mondhatjuk azt, hogy elektrolit víz, amiben szabadon mozgó ionok vannak. Ennek alapján például egy cukoroldat, az nem elektrolit, mert a cukor nem tud diszociálni. Ellentétben egy nátriumkloriddal, egy nátriumacetát oldattal, vagy egy vörösborral, ugye ezek mind elektrolitok. Itt a helyzet az, hogy nem elektronok, hanem ionok szállítják, az elektromosságot. Ez nagyon lényeges, kérem szépen, az, hogy ezek az ionok más-más sebességgel szállítják az elektromos áramot, és ez majd nagyon lényeges lesz a korróziónál. Mégpedig egy minőségi leírást lehet adni önöknek, hogy a ion méretétől függ, hogy milyen gyorsan tud elektromosságot szállítani. Ugye itt van kérem szépen egy nagy kövér szulfát anion. Hát ez nagyon lassú, szerencsétlen. Ugye, tehát ő lényegesen gyorsabb, ugye mondjuk egy hidroxilion, és a leggyorsabb, kérem szépen, ez a picurka hidrogénion. Félelmetes gyors, tehát nagyságrenddel, itt ez azt lehet mondani, hogy egy sorrendet írtunk fel, az ion mozgékonyság. Ja, ezt a vegyészek szépen definiálják, ez most nincs szükség, elég a minőségi. Tehát itt lehetne folytatni, tehát például a nitrát ion is elég lassú, akkor a foszfát ion is nagyon lassú, a karbonát ion is szintén lassú, tehát ezek az összetett ionok, ezek elég lassú, de például már a klorid ion az elég fürge, ugye, mert ő picurka, ugye, tehát a méretét, ezt elég jól meg tudják satszolni, hogyha kettőt össze kell hasonlítani, hogy vajon melyik a gyorsabb. Itt viszont pont fordított a helyzet, ugyanis az ellenállás, a hőmérséklet növelésével csökken. Ennek az az oka, hogy a vízmolekulák ellenállását, ha növekszik a hőmérséklet, gyorsabban le tudják győzni, tehát itt is kell ugye valamilyen pozitív vagy negatív ugye, töltéseltolódás, és akkor itt errefele szaladgálnak ugye, a pozitív töltésű ionok, mondjuk a nátrium ion, és errefele szaladgál mondjuk a nitrát ion, ugye nyilván a pozitív töltés felé. Ami nagyon lényeges, és itt fogjuk tetten érni a korróziót, hogy az áramvezetés magába az elektrolitba nem történik minőségi változás, tehát miközben ugye a folyadékba vándorol az ion, semmi nem történik, de amint átlépés történik, ugye egy másik típusú vezetőbe, tehát például elsőrendű vezetőbe, abban az esetben kémiai változás történik. És ez a kémiai változás fogja tönkretenni az önök szerkezeti anyagait. Na kezdetben, nézzük tovább. Hát meg kell ismerkednünk, ami tulajdonképpen csak egy kiterjesztése annak, amit a múlt órán tanultuk, ez az úgynevezett elektrolitikus disszociáció. És akármilyen vegyületet vegyünk, vagy eddig mindig savat vettünk, vagy bázist, ez akármi lehet. Egy sav is lehet, bázis is lehet, egy só is lehet. Ez egy kation, ő pedig egy anion. Szóval egyensúly, lesz belőle K pozitív, plusz A negatív. Ha föl akarjuk írni a disszociációs állandót, ugye, akkor, vagy egyensúlyi állandót, tehát itt, amikor disszociációról van szó, az egyensúlyi állandó helyett használhatjuk a disszociációs állandó, vagy még szebben elektrolitikus disszociáció állandót. A definíció teljesen megegyezik. Ugye? Na most, mint látni fogjuk, hogy a korrózió szempontjából annál veszélyesebb a helyzet, minél nagyobb a KD elektrolitikus disszociációs állandó. Ennek alapján csináltunk egy beosztást, önkényesen természetesen. És ha eddig beszéltünk erős savakról, erős bázisokról, akkor most általában beszélhetünk erős elektrolitokról, meg gyenge elektrolitokról. A definíció szerint, kérném szépen, a KD, ha nagyobb egyel, ezek az erős elektrolitok, például ugye, sósav, kénsav, ha kérem szépen 10 a mínusz 3, ugye KD kisebb 1, ezek kérem szépen a közép, erős elektrolito. Ide tartozik, kérném szépen a kénes sav, ugye, ez a H2SO3. Ugye tessék figyelni erre, az SO4 az a kénsav, SO3 az a kénes sav. Tehát kénsav, kénes sav. Ugye itt van a kálciumhidroxid, illetőleg itt van, kérném szépen, a KD kisebb 10 a mínusz 3-nál, ezek, kérném szépen, a gyenge elektrolitok. Ugye, ezek például a tejsav, mint ecetsav, és így tovább. Na kérem szépen, a helyzet az, hogy ugye nagyon lényeges, hogy ezt azért figyelembe vegyék, hogy micsoda óriási különbség van itt a kettő között. Hát ha megtetszik gondolni a kénsav, és ha összehasonlítjuk a kénes savval, hát ugye hatalmas a különbség. Ha az egyiket megisszuk, a kénsavat, hát abból nagyon nagy baj lesz. Ha pedig a kénes savat megisszuk, akkor olyan nagy baj nem történik, mert ő csak egy középerős elektrolit. Hol isszuk meg a kénes savat? A borban bizony, kérem szépen, a borocskában megisszuk a kénes savat. Ez számos esetben sajnálatos módon fejfájást okoz, még mielőtt elérnénk a megfelelő alkohol szintet. Na most, ha ez valakit zavar, akkor tessék szíves lenni inni vörös bort, mert a fehér borban rengeteg szulfitot lehet tenni, ezt a úgynevezett nátrium biszulfit, tehát kénes savat lehet beletenni sokat. A vörös borban nem lehet beletenni sok szulfitot, mert elszintelenedik. Ugye elszintelenedik. Ezért kérem szépen a vörös bor, ugye mindig drágább, mint a fehér bor, mert hát ott tisztán kell dolgozni, nem lehet penészes bogyókat leszedni, nem lehet mocskos a kád, a prés, tehát ott sokkal jobban kell vigyázni, mint a fehér borok esetén. Egyébként, ugye említettem, volt a múlt órán, hogy akkor néhány szót, hogy mi az, amit tessék fogyasztani, ha már ugye valami alkoholt úgyis tetszenek venni magukhoz, hogy mi az, amit tessenek inni. Hát az mint vegyész, azt mondom, hogy semmit. Na de hát azért ezt nem mernék így kiállni egy 500 fős társaság elé, hogy kérem szépen ne igyanak semmit, mert hát tulajdonképpen már ittak a régi rómaiak, görögök, ugye középkorban, most is, és mégis eljutottunk a Holdra, tehát tulajdonképpen ugye, tehát ezt nem lehet megakadályozni. Viszont nagyon lényeges, kérem szépen, kémikus szempontjából, hogy mi az, amit ígyunk. Az első dolog, kérem szépen, hogy itt van ez a CH3CH2OH. Ez egy nagyon jó kelleme, nem bánt ez senkit. Ez finom. De itt most ne tessék lekapcsolni a diktafont, hogy a Bajnóczi tanár úr azt mesélte, hogy az alkohol az semmi baj, nem okoz semmit, mert igaz, hogy ő nem okoz semmit, de sajnos a szervezetünk olyan, hogy bármi, ami beérkezik, lebontja. És az első lebontási termék, nem szépen, az egy úgynevezett aldehid, és ez az, ami kérem szépen tönkreteszi a májat. Ez tényleg, ez az, ami nagyon káros. Utána megy tovább az oxidáció, viszi tovább a szervezet, és lesz belőle, ugye kedvenc ismerősünk már, az ecetsav, ami vizelettel majd ki fog ürülni. Meg ezzel az összes szeszes italok közül meg kell, mondjam, hogy a vörösbort kell, hogy mint kémikus ajánljam önöknek. Ennek az az oka, hogy hát a vörösborban rengeteg hasznos anyag van kémiai szempontból. Tele van úgynevezett glükozidokkal, ezek nagyon jó a szívre. Ezek ilyen cukorszerű molekulák. A tudományban ismeretes az úgynevezett francia paradoxon, hogy ezek a déli országoknak a lakossága, ugye iszik, mint a gödény, és mégis nagyon kevés a szív- és érrendszeri megbetegedés. És ez kérem szépen a mértékletesen fogyasztott vörösbornak köszönhető. Hát tessék meggondolni, hogy még a balatonfüredi szívgyógyászatnál is, hogy most is, azt még nem tudom, de régebben ugye az ebédhez adtak egy deci vörösbort. Hát tehát aztán, tehát egyrészt a glükozidok, aztán van benne ez a piros színanyag, ezek ilyen gyökfogó jellegű, kinoidális jellegű vegyületek, amelyek ugye esetleg rákmegelőző hatás, antioxidáns jellegű. Aztán kérem szépen van benne fitoncid. A fitoncid ezek baktériumölő vegyületek, tehát az a népi dolog az a kalapkúrával, jó, hogy az egy, hát egy lehetőség az ivásra, de volt valami haszna is. Sőt, megfigyelték, ilyen csönd van most a csodában. Na, szóval megfigyelték a középkorban, hogy akik borisszák voltak, a járványokat jobban megúzták. Tehát nem kevesebben haltak meg kolerába, pestisbe. Jó, hogy utána elvitte őket a mázsugor, de hát az egy más kérdés. Aztán van egy nagyon fontos vegyület a vörösborba, úgy hívják, hogy resveratrol. Resveratrol. ez egy kifejezetten megakadályozza a szívinfarktust, az ereg elmeszesedést. Sajnálatos módon a magyar vörösborba csak tized annyi resveratrol van, mint a franciába. Ez nem azért, mert a resveratrol ugye hát hungarofób, és csak a franciákat szereti, hanem mert a napsütés szereti. Napsütés szereti. Sajnos a magyar vörösboroknál az a helyzet, hogy hát Magyarországon kevesebb a napsütés. Nincs mese, kevesebb a napsütés. Úgyhogy amit még mondani szoktam volt, hogy nincs egy olyan ital, ami annyi hasznos anyagot tartalmazna, mint egy pohár vörösbor. Hát tessék meggondolni az összehasonlítást, ugye gyümölcslevek. Hát ez katasztrófa, kérem szépen. Ugye ott vannak, ugye jön a hirdetés, hogy haverok, buli, fanta, ugye dől a narancs, meg stb. Tessék ezeknél a gyümölcsleveknél megnézni az összetételt. Borzasztó pici betűvel van ott, mert kötelező, hogy ott legyen, de valami eszméletlen kicsi. Ez már a fantának a narancstartalma 2%. Az ilyen cukros gyümölcslevek, hát tele vannak cukorral, a 25-30-50%-os gyümölcstartalom, a többi az cukor és vegyszerbolt. A 100%-os narancslé, hát megette a fene az egészet, kérem szépen. Hát hogy csinálják ezt? Hát úgy, hogy általában a harmadosztályú, másodosztályú narancsot kipréselnek, és utána a hő hatására besűrítik. Hát a vitamin elment a csodába a hőbomlás miatt. Utána ezt a sűrítményt szállítják ki megfelelő országokba, és ott aztán mindenki becsületességéhez mérten ugye visszahígítja, és ezt tetszenek fogyasztani 100%-os narancslérét. Egyetlen dolog, ami versenytárs, az az érett, friss narancs, de ez csak közvetlenül a narancstermelő vidéken tetszenek tudni ilyenhez hozzájutni. Annak a kifacsart leve, az tényleg gyakorlatilag versenyben áll a vörösborral. Viszont, amire szeretném fölhívni a figyelmet, kérem szépen van egy szám, azt mondja, hogy a 20 g alkohol és a 15 g alkohol per nap. Azt mondja, hogy aki ugye ennyit vagy ezzel egyenlőt fogyaszt, ez a 15 g az a hölgyeknek, 20 g tiszta alkohol az uraknak, ugye ez az intelligens fogyasztó. Ugye? És aki kérem szépen ennél többet iszik, hát kérném szépen az a részeg disznó. És akkor most van egy rossz hír, ez nagyon kevés, ez a 20 gram. Hát tessék megmondani, egy sör, ugye az 5%-os. Hát az azt jelenti, hogy ugye 100 gram sörben van 5 gram, tehát az azt jelenti, hogy 4 deci sör. Na jó, azt az 1 decit már ne hagyjuk az üvegbe, tehát egy napra egy üveg sör. A hölgyeknek csak 0,33-as üveg, ugye? Hát a borba, ugye, meg még tragikusabb a helyzet, ugye az asztali bor az 10%-os, hát az azt jelenti, hogy 2 deci bor. Ugye, ha este iszunk mondjuk egy 14%-os, azt jelenti, hogy 1,5 deci. Ugye, tehát a pálinkából már ki sem merem számolni, kérem szépen, hogy mennyi. De hát még azért megelőzném a kérdést, ugye, ilyenkor, amikor ezt elmesélem azért a fiatal kollégáknak, mindig jön egy kedves kollega ide a szünetbe megkérdezni, hogy hát jó ez a 20 g alkohol per nap. És akkor tessék mondani, hogy lehet azt csinálni, hogy egész héten nem iszom semmit, és akkor a hétvégén ugye az egész mennyiséget elfogyasztom. Hát ezben nem, szóval ez nem egészen. Jó, na, akkor nézzük tovább, kérem szépen. Majd még mesélek a borokról egy másik alkalommal. Na, kérem szépen. Ugye az elektrolitok vezető képessége az, amelyik tulajdonképpen hát összefüggésben van az elektrolitikus diszociációval. Ugye a vezetőképesség az az 1 per R, ugye az ellenállás reciproka, amelyet lambdával szoktunk jelölni. Ezt kell szépen, hiszem, középiskolában biztos, hogy tetszettek tanulni, vagy középfokú intézménybe, ugye, hogy az kappászor Q per L. Ahol, kérem szépen, ugye erre az ellenállás, ez a vezetőképesség, ennek a mértékegysége a Siemens, ami tulajdonképpen 1 per ohm, tehát ohm a mínusz egyediken. Az L az a vezető hossza, ez pedig a keresztmetszet. És ez a kappa, ő a fajlagos vezetőképesség. Tehát ő a fajlagos vezetőképesség. A dimenziója ennek alapján Siemens szer centiméter a mínusz egy. Na most tulajdonképpen ez a kappa lesz izgalmas számunkra, ez a fajlagos vezetőképesség, mint az oldatoknak a sajátja. Ugyanis itt, ha összerakjuk ezt a diagramot, itt legyen a koncentráció, itt pedig a kappa. Ebben az esetben, tetszik, hát, ha az erős savakat akarom felrajzolni, akkor valami ilyet kapok. És ez most egy gyönyörűen bizonyítja, vagy legalábbis alátámasztja azt, amit mondtam, az aktivitás és a koncentráció viszonyáról, hogy az aktivitás és a koncentráció, tehát amikor híg a koncentráció, akkor aktivitás 1, ahogy növekszik a koncentráció, az aktivitás esetleg csökken. Hát tessék csak megnézni, ebben az esetben az erős savaknál, mondjuk sósav, kénsav, egészen eddig, ahogy növekszik a koncentráció, remekül tud diszociálni, a elektrolit, vagy a, bocsánat, a sav, most, mert most arról beszélünk. Tehát a sav. Igen ám, de amikor már nagyon sokan vannak, kezd visszaszorulni a diszociáció, egyes ionok, asszociátumokat képződnek, és utána, kérem szépen, ahogy növelem a koncentrációt, egyre kevésbé fog tudni vezetni, mert kevesebb a mozgó ion, ráadásul azok elég nagyok lesznek az asszociátumok, és nehezen fognak tudni mozogni. Az erős sav fut a legmagasabbra, ennek nyilván az oka a hidrogénion, mint említettük, hogy azok mozognak ugye a leggyorsabban. Teljesen hasonló a görbe az erős bázisokra. Erős bázisok, ugye a hidroxidion a következő leggyorsabb, ugye múltkor ide fölírtuk, ugye itt van, kérem szépen, ugye a hidrogénion volt a leggyorsabb, utána a hidroxidion, és utána jön az összes többi. A gyenge savak, amit még ott tetszenek látni, az egy darabig diszociál, utána visszaesik, ő a gyenge sav, hát igen, mert csak részben diszociál szegényke, és hát a sók pedig, ugye nagy kövér ionok, hát valahol itt szerepelnek, de mindegyikre igaz az, hogy egy maximumon keresztül mennek, és ennek az az oka, hogy ahogy növekszik a koncentráció, egyre jobban zavarják egymást, és nem tudják kifejteni az eredeti hatásukat. Jó, akkor szünet. Na kérem szépen, akkor lépjünk tovább, és hát majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen az elektrokémiai korrózióban minden korróziós folyamat tulajdonképpen egy galvánelem képződésére vezethető vissza. Ezért most röviden megismerkedünk egy galvánelemmel, illetőleg a szükséges terminus technikusokat, tehát a szakkifejezéseket elsajátítjuk, illetőleg hát átismételjük. A helyzet az, hogy minden elektrokémiai könyv a Daniel elemmel kezdi, ezzel ugyan a büdös életben nem fognak találkozni soha sehol, De és még ráadásul egy picit félre is vezeti önöket, de azért ezzel remekül lehet kezdeni, legalábbis ugye ezeket a bizonyos terminus technikusokat, amik szakkifejezéseket, amiket használunk, nagyon jól meg lehet mutatni rajta. Hát itt van kérem szépen egy kád, itt van középen, ez egy félig áteresztő membrán. Ebbe van, kérem szépen, mondjuk vasszulfát oldat, ugye ebbe van ugye részklorid oldat, remélem az is ott van. Hát ott vasklorid van. Jó, legyünk, ugye itt is legyen klorid, akkor az is jó. Ugye ebbe merül, kérem szépen, vaslemez. Ugye vaslemez, a másikba merül, kérem szépen, rézlemez. Na most a helyzet az, kérem szépen, hogy ebben a következő reakció fog végbe menni. Itt kérem szépen a következő, hogy a vas oldatba megy, vas 2 pozitív plusz 2 elektron. Miért nem fordítva? Hát azért nem fordítva, mert ha megtetszik nézni a szabad entalpia változást, akkor ebben az irányban negatív, ellenkező irányban pozitív lenne. A másik a helyzet az, hogy itt kérem szépen, mi történik, pont fordítottja, ugye fölvesz 2 elektron, lesz belőle réz, és miért ebbe az irányba megy? Hát azért kérem szépen, mert itt a réz ion esetében ebben az irányban lesz a szabad entalpia változás negatív. Tehát az történik induláskor, hogy itt a vas oldatba megy, ugye vas 2 pozitív, itt pedig a réz 2 pozitív leválik. Igen ám, csak hogy baj van, mert hát itt ugye ez negatív töltést fog kapni, mert az elektront hátra hagyja a távozó vasion, de egy idő után ezt a szabad entalpia különbségből adódó hajtóerőt az elektrostatikus vonzóerő kompenzálja, hiszen polarizálódik az elektron, ugye ez egyre több negatív töltés gyűlik össze, kezdi visszafele húzni a vasionokat, és ugye is itt egy dinamikus egyensúly áll fent, ugye, tehát egy idő után. Itt meg mi a helyzet? A rézió leválik, de hát ő meg pozitív töltést kap, ugye, mert ugye nincs elég elektron, végül ugye itt a szabad entalpiából adódó hajtóerőt ugye kompenzálja az elektrostatikus taszító erő, hiszen több pozitív ion nem tud fogadni. Hát akkor mit csinálunk? Kérem szépen, kössük össze ugye egy ilyen hát valami fogyasztóval. Ebben az esetben már remekül fog menni a dolog, mert ugye itt elektron többlet van, itt elektron hiány, tehát ő lesz a negatív, ő lesz a pozitív, és égni fog a lámpa. Igen ám, csak hogy itt is ki kell egyenlítődni a töltésnek, mert itt egyre több pozitív töltés, egyre több pozitív töltés lesz, itt pedig a rézionok, ahogy leválnak, ugye egyre több negatív töltés marad, mert árván marad szegény kloridion. Hát ez úgy tud kiegyenlítődni, hogy itt a félig áteresztő membránon ugye a pozitív ionok elkezdenek száguldani a negatív felé, főleg a hidrogén ionok, visszafele meg erre száguldanak a kloridionok, és így ugye zárt az áramkör, és remekül megy a dolog. Na, most jönnek, kérem szépen, ezek a szakkifejezések. Hát a helyzet az, kérem szépen, amivel meg kell ismerkednünk, az azt mondja, hogy mi a katód, és mi az anód. Kérem szépen, ne úgy tessék megjegyezni, hogy most melyik a negatív, melyik a pozitív, mert ez nem jó, mert attól függ, hogy elektrolizálok, vagy galvánelem képződik. Ami mindig igaz, hogy a katódon redukció játszódik le, ja, tehát redukció történik, Az anódon meg mindig oxidáció történik. Mit jelent az, hogy redukció? A redukció, kérem szépen, elektron. Elektron, ugye el ne téveszem, elektron, elektron felvétel. Az anódon elektron leadás történik. Ennek alapján nézzük csak meg, hogy itt a negatív töltésnél, ugye itt mi történik? A vas oldatba megy, tehát itt egy elektron leadás történik, tehát itt ez egy oxidáció, tehát ő lesz az anód, ő pedig a katód, mert itt redukció történik, elektron felvétel, ugye itt egy redukció, és akkor ő lesz, kérném szépen, a katód. Tehát tulajdonképpen majd látni fogjuk, hogy ez a fém oldódás, ez lesz a korrózió, tehát a korrózió tulajdonképpen egy anódos folyamat, egy anódos oxidáció, azaz elektron leadás történik, hiszen szerencsétlen fém elveszti az elektronját, oldatba megy, ezáltal a szerkezeti anyagú tömege csökkenni fog. Na most a helyzet az, hogy ugye mindig szoktam magukat piszkálni, hogy egy korróziónál mi az anódreakció és mi a katódreakció. Anódreakciónál, majd ezt fogjuk gyakorolni, mindig szépen fölírják ugye ezt a fém oldódását, és a katódreakciónál állandóan bejön a Daniel elem, és szépen fölírják, hogy rész fölveszi a két elektron, és hát a rész-szulfát nagyon ritkán van, de nagyon ritkán fordul elő, tehát nem az történik. Tessék megnézni, hogy itt van egy olyan galvánelem, mondjuk egy valódi élethelyzetet tükröz. Nem kell hozzá membrán se, ugye? Nem kell hozzá membrán. Itt is a vas meg a réz, és tulajdonképpen arról van szó, hogy a vas az oldatba megy, de itt miután ez mondjuk egy csapvíz, csapvízben nincsenek rézionok, hát akkor majd valami más fog redukálódni, és majd ezt fogjuk bővebben megbeszélni. Itt speciál mondjuk a hidrogénion, mondjuk egy csapvízben van annyi hidrogénion, hogy ő például redukálódni tudjon, de majd látni fogjuk, hogy a legveszélyesebb ellenfelük az oldott oxigén lesz, tehát az oldott oxigén fog általában a katódos redukciót, katódos reakciót megvalósítani. Jó, tehát ezt tessék elfelejteni, ezt a rézion redukcióját. Lesz majd, amikor majd a rézvezetéket fogjuk vizsgálni, akkor ilyen reakcióval fognak találkozni, vagy fogunk találkozni, de egyébként ugye majd látjuk, hogy más lesz a korróziónál a katódos folyamat. Jó, hát akkor ezt a galvánelemet ugye akkor átismételtünk. Tehát még egyszer, ez az, amit tessék szíves lenni megjegyezni. Katód, ahol redukció történik, ahol elektronfelvétel van. Anód, az oxidáció és elektronleadás van. Ez ugye most nincs fönn, de akkor már fölrajzolok mondjuk egy elektrolízist. Ugye itt van például azt mondja, hogy mondjuk legyen, ez két rézelektród legyen, és legyen benne mondjuk rézion. Na most az elektrolízisnél, ugye mondjuk az egyiket negatívra kötöm, a másikat pozitívra, ugye ez egy egyenára. Na most mi fog történni? Hát ahol negatívra kötöttem, ugye ebben az esetben a rézionok ide fognak menni, és ezen az elektródon be fog következni a rézion plusz két elektron egyenlő rész. A másik oldalon elektron hiány van, tehát itt az fog bekövetkezni, hogy a réz oldatba megy, ugye, tehát itt pont fordítva, réz egyenlő, réz kettő pozitív plusz két elektron. Na, akkor nézzük meg. Ő egy elektron felvétel, tehát ő egy redukció, ő egy elektron leadás, ő egy oxidáció. Ugye? Ahol azt mondtuk, hogy redukció, akkor az ő a katód, és ő pedig a anód. És akkor tetszik látni, hogy nem lehet megjegyezni azzal, hogy milyen az előjele, ugye? Én is bevallom őszintén, a középiskolában kaptam egy jó nagy egyest, mert én is úgy jegyeztem meg, azt mondja, a katód, hát akkor az egy ilyen negatív előjel, ugye a kati az egy olyan negatív, stb. Tehát így jegyeztem meg, kaptam is érte egy jó nagy egyest, úgyhogy nem szabad ezzel, tehát tessék vigyázni, mert itt a galván elemnél tetszett látni a katód a pozitív, itt pedig az elektrolízisnél ugye a katód a negatív. Ugye? Tehát ez igaz. Katód, ahol redukció történik, anód, ahol oxidáció történik. Megkezdem, röviden átismételjük, nyilván tetszett már tanulni, ugye a standard elektród potenciált. Tehát itt az elektron áramlást, amit itt megbeszéltünk, tulajdonképpen a két elektród közötti szabad entalpia különbség, vagy más néven potenciál különbség okozza. Ez ugyanaz a kifejezés, tehát a voltmérőt akár hívhatjuk szabad entalpia különbségmérőnek is, de hát nem így hívjuk, majd meglátjuk, hogy mi lesz a kettő közötti kapcsolat. Na most a helyzet az, hogy ez a potenciál különbség, amit ugye a szabad entalpia különbségből adódik, ez azt jelenti, hogy ennek az elektródnak is van egy potenciálja, meg ennek az elektródnak is van egy potenciálja. Mind a kettő tulajdonképpen abszolút elektrokémiai potenciál, csak az a baj, hogy az abszolút elektrokémiai potenciált nem tudom megmérni. Az nem ismeretes. Ilyennel már találkoztunk. Hát ilyenkor mit csinálunk? Önkényeskedünk, választunk egy referencia pontot, választunk egy referencia elektródot. Ezt már tetszenek ismerni, ugye ez a standard hidrogén elektród, és a standard hidrogén elektródhoz viszonyítjuk ugye a többi fémnek a potenciáját. Ugye, standard körülmények az azt jelenti, hogy 25 fok, 1 atmoszféra nyomás, illetőleg az ionkoncentráció az 1 mol per köbdeciméter, ugye saját ionjainak oldatába merül. Ugye tanult, de van a standard körülmények, és ne tessék összekeverni, a másik a normál körülmények. A normál állapot az 0 Celsius fokra vonatkozik, a standard állapot az 25 fokra, hál' Istennek a másik, az mind a kettő egy atmoszféra. Na most a helyzet az, hogy ezt ugye táblázatba foglaltuk, és az elektród folyamatokat mindig redukciós irányba írjuk fel, de majd mindjárt vetítek ilyen táblázatot, ugye, tehát redukciós irány, az azt jelenti, szépen, hogy mondjuk a vas 2 pozitív plusz 2 elektron az egyenlő vas, tehát, és ehhez fog tartozni ugye egy mért potenciál, amely a standard hidrogén elektródra vonatkozik. Na itt van, kérem szépen, már is itt tetszik látni egy standard elektród potenciál táblázaton. Ja, hát ezt most itt nem vésem föl ezeket, de viszont nézzük meg, hogy milyen fantasztikus ismereteket lehet belőle szerezni. Ez csak egy kivonat. Szépen, ha akar, érdekli magukat, hozok ilyen vastag könyvet, abban mind-mind tele van különböző kémiai folyamatnak a standard elektród potenciája. Vegyészek nagyon szorgalmasak, szinte mindent megmérnek. No, hát itt, ami tulajdonképpen egy gép, amit állandóan ezt a kis kivonatot tökéletesen elég számunkra, hiszen ebből rengeteg korróziós következtetést le lehet vonni. Ugye tetszik látni, hogy fölül van a fluor, ugye plusz 2,87-es elektródpotenciállal, hát lent csak az alumíniumig mentem, mert általában a gépész fémnátriumot, fémkáliumot ritkán használ szerkezeti anyagként. Ugye itt van a referencia, amit tetszik látni a pirossal, és akkor ebből látszik, hogy van amelyik pozitív, van amelyik negatív elektród potenciállal rendelkezik. Ezt majd megbeszéljük, hogy itt mi a különbség a kettő között, a pH 7-es meg a másik szám között, hogy miért van ott két szám. Na, milyen következtetés lehet mondani? Kérem szépen, ebből bármelyik két félcella reakciót, ezt nevezzük félcella reakciónak, például SN2 pozitív plusz két elektron, SN, ez egy félcella reakció. Hogy teljes legyen a reakció, lehet hozzá választani egy másik félcella reakció. Ebben az esetben ugye a következő általános érvényű megállapításunk van, hogy két egyesített félcella reakció közül mindig a pozitívabb potenciálú játszódik le redukciós irányban, azaz ahogy a táblázatban szerepel, és megfordítja a nálánál negatívabb potenciálú reakciót oxidációs irányba. Tehát még egyszer, ha két félcella reakciót összeteszek, ebben az esetben mindig a pozitívabb játszódik le úgy, ahogy szerepel, és megfordítja a nálánál negatívabbat. Nézzünk egy példát. Hát kérem szépen, a elektrokémiában van, akik már csinálták, van, akik még fogják a cementálást, amikor is, kérem szépen, vaslemez, ugye, tehát például cementálás, ugye azt mondja, hogy itt van egy, mondjuk egy részszulfát oldal, és beleteszünk ugye egy vaslemez. Mi fog történni? Hát, hogy mi fog történni, nem kell bemenni a laborba, bár a laborba meg is fogják csinálni, de meg tudjuk mondani. Hát kérdezőben vegyük elő a két félcella reakciót, Cu2 pozitív plusz két elektron Cu, ugye a standard elektród potenciál E0, azt mondja, hogy ha jól látom, plusz 0,34 volt. Mi lehet a másik? Hát az a vas, ugye vas 2 pozitív plusz két elektron, vas, ő egy mínuszos lesz, mínusz 0,44 volt. Na kezdve, azt mondtuk, hogy két egyesített félcella reakció közül, egyesítsük ezt a két félcellát, mindig a pozitív potenciálú játszódik le redukciós irányba. Melyik a pozitívabb? Ő a pozitívabb, és megfordítja ugye a nálánál negatívabbat, tehát tulajdonképpen ugye ez a Cu2 pozitív plusz két elektron Cu, másik ugye vas pedig fogja magát és oldatba megy, azt mondja, hogy lesz belőle vas 2 pozitív plusz két elektron. Tehát tulajdonképpen, ugye ha összeadjuk ezt a két reakciót, Cu2 pozitív plusz Fe egyenlő Cu plusz Fe2 pozitív. Ebből már is látjuk, hogy ha vas érintkezik rézionnal, ez egy nagyon súlyos dolog lesz korrózió szempontból, akkor a rész fogja magát és kiválik, és a vasion megoldatba megy. Ez a kiváló rézion már is majd egy lokális galvánelemet fog képezni, és környezetébe szétveri a vasat, de ez majd egy következő órai téma. Tehát tetszik látni, hogy bármit össze lehet párosítani, és már is, kérném szépen, megvan a kémiai reakció. Ha ezt tovább visszük, tessék megnézni a legtetején a fluor. Hát ez egy gépész szempontjából egy iszonyatosan veszélyes anyag, hiszen tetszik látni, ő egy nagyon pozitív potenciálú, tehát minden fémet megtámad, minden fémet old, ugye, elkorrodál. Nem is lehet semmiben eltartani, kizárólag szépen még azért se jó az üveg sem, mert azt is megmarja, tehát kizárólag műanyagba lehet ugye tárolni ezt a fluorgáz, fluoridion oldatát. Hát csak látni, ott van az arany. Ugye? Ez egy nagyon jó nemes fém, ez csak a fluor támadja meg. Ugye? A klór a következő, ami szintén egy nagyon veszélyes anyag, ugye uszodavízbe ott használunk is klórt, elég rendesen korrodálódnak ugye a különböző szerkezeti elemek, és ahogy tetszik látni, a klór az csak az aranyat nem támadja meg, minden más fémet megtámad. Ha alá nézünk a klórnak, na ott látjuk a legnagyobb ellenségüket, ez az oldott oxigén. Ez az oldott oxigén többfajta reakciót is meg tud valósítani, ugye ott ugye plusz 1,23 vagy plusz 0,27, de tetszik látni pH 7-nél mind a kettő plusz 0,81. Mi a különbség a kettő között? A standard elektród potenciál, tehát az első szám, az ugye mol, tehát a koncentráció az mólos. Tehát ugye ha itt megnézzük, a hidroxidion koncentrációja 1 mol per köbdeciméter. Ha semleges oldatban nézzük, akkor ez 10 a mínusz 7-en mol per köbdeciméter, majd látni fogjuk a NERSZ egyenletből, más lesz, kérném szépen, hát az elektród potenciál. Mi van még? Igen, a vízben oldott oxigén semleges közegben is számos fémet oxidál, tehát 0,81-nél vagyunk, az plusz 0,81, tehát az azt jelenti, hogy az meg fogja támadni, ugye a rezet, az ezüstöt az nem, de már a rezet azt igen, és az összes többit, kérem szépen, bizony el fogja korrodálni. Milyen megállapítás van? Ugye itt van a hidrogénion, amely nem bántja az aranyat, ezüstöt, rezet, ugye, tehát a hidrogénion a nálánál pozitívabbakat nem bántja, de ugye oldja a nálánál negatívabbat. Azonban még felhívnám a figyelmet, hogy ez a lehetőség, megint visszajön az a kockacukor dolog. Tehát ez a termodinamikai lehetőséget adja a kémiai reakciónak, de ha kinetikailag gátolt, abban az esetben a reakció nem megy. Ezt majd a korrózió védelemnél remekül ki is fogjuk használni, erre példa lesz majd az ón, tehát hiába, itt van kérem szépen, a savba oldódni kéne az ónnak, azonban az ón nem oldódik savba, mert termodinamikailag lehetséges, de kinetikailag gátolt, de ez csak egy előzetes volt, ezt majd részletesebben megbeszéljük. Na kérem szépen, nézzük a következőt. Érdekes, hogy akkor én, ha javítok, hova mentegetem én ezeket, mert itt is látom, hogy maradt egy hiba, de majd akkor azt kijavítjuk. Ja nem, bocsánat, itt még nincsen hiba, bocsánat. Jó, na kérem szépen. Következik szabad entalpia, illetőleg cella potenciál kapcsolata. Nekem, hát az elektromos munkát, ezt már tetszettek tanulni, ugye, hogy a vevé elektromos, az egyenlő, kell szépen az E cella potenciál, tehát a potenciál szorozva az N szorozva F-fel, ahol N az áramló elektronok mólszáma, F pedig a ismert Faraday állandó. Tételezzünk fel reverzibilis működést. Ebben az esetben a galvánelem feszültsége maximális, ugye, mert reverzibilis működésnél ugye semmi sem nem fog esni sehol se a feszültség valami konkrét dolgon. Ebben az esetben, ha a galvánelem feszültsége maximális, a munka is maximális, tehát a vevé max az egyenlő E cella szorozva N-szer F. Na most nézzük, az elektromos az első órán, mint tetszetek emlékezni, csak a hőenergiára, tehát csak a hőre mondtuk azt, hogy a hő izoterm körülmények között nem alakítható át más energiává. Teljesen. Mint tetszett látni, izoterm körülmények között a hő, mint energiát egyik része szabadon átalakítható, ezt neveztük szabad entalpiának, a másik része nem volt szabadon átalakítható, ez kellett ahhoz, hogy izoterm körülmények között maradjon a rendszer, de ez elektromos energiában nem igaz, tehát gyakorlatilag teljes mértékben átalakítható, ha pedig teljes mértékben átalakítható, akkor vevé max az tulajdonképpen ugye a vevé max az egyenlő lesz E cella szorozva N-szer F-fel, és ez a vevé max ez egyenlő lesz delta G-vel. Na most ott a mínusz tettem a delta G elé, de feliráskor jobb lett volna induláskor ide tenni a negatívot, de tehettem volna ide is, hiszen a munkát végez a rendszer, és akkor negatív, de ez teljesen egyenértékű azzal, hogy mínusz delta G az egyenlő vevé max-szer E cella szorozva N-szer F-fel. Ugye, mert a rendszer végzi a munkát, tehát akkor a vevé max előjele mínusz. Ennek alapján kezdepán standard állapotban, ugye a mínusz delta G0 az egyenlő E0 cella szorozva N-szer F-fel. Ugye, tehát itt érhető tetten tulajdonképpen a cella feszültség és a szabad entalpia változás, azaz a cella potenciál mindig pozitív, mint tetszik látni, és amint látják, mennél nagyobb a cella potenciál különbség, annál nagyobb lesz a delta, úgy értem, hogy abszolút értékben, annál nagyobb lesz a szabad entalpia csökkenés. Tehát majd látni fogjuk, hogy mindig olyan folyamatok mennek végbe, ha több lehetőség van, ahol a delta G minél nagyobb. Ezért majd látni fogjuk, hogy miért van az, hogy miért az egyik redukálódik, és miért a másik oxidálódik. Nekem szépen. Következő, ami egy nagyszerű, tehát amivel még meg kell ismerkednünk, az az elektród potenciál nem standard állapotban. Elektród potenciál nem standard állapotban. Na, akkor most a korábbiaknál, még ha tetszenek emlékezni, ugye akkor fölírtuk azt, hogy ez a delta G, ez egyenlő, még pedig a delta G0, az egyenlő mínusz RT-szer ln K. Ezt majd tessék visszanézni. Ugye ez, hiszen ez egy egyensúlyi folyamat, hiszen az elektród potenciált ugye úgy írtuk fel, ugye, hogy ugye vas 2 pozitív plusz 2 elektron egyensúly vas, de ebbe az irányba írtuk fel. Tehát ez egy egyensúlyi folyamat, érvényes rá a delta G0 egyenlő mínusz RT szer ln K. Most amennyiben nem egyensúlyról van szó, tehát nincs egyensúly, ebben az esetben nem tehetem oda a nullát, de tök ugyanazt fölírhatom, és itt megint csak visszautalunk a korábbiakra. Q-t kell írnom, ugye ez az korábban említett reakció hányados, ami teljes mértékben, bocsánat, itt a K per Q, igen, elnézést, itt, ott jó, itt rontottam el. Igen, nagyszerű. Jó, tehát ez a Q az a reakció hányados, aminél ugye a koncentrációk nem egyensúlyak, de a fölírás az teljesen hasonlóképpen történik, mint a egyensúlyi állandónál. Na most, ha standard állapotot, tehát legyen T egyenlő 25 fok, ugye, és ott kétszer megismételtem, ugye, tehát a kis T, ugye Celsiusban 25 fok, a nagy T-be 298 Kelvin. Ebben az esetben, ugye, hogyha szétszedjük azt a hányadost, akkor azt kapjuk, ugye, hogy a delta G az egyenlő delta G0 plusz RT szer ln Q. Na, akkor helyettesítsük be, és akkor itt van a hiba, csak nem tudom, hogy hová mentettem a javítást. Azt mondja, hogy a delta G helyébe beírhatjuk, hogy mínusz E cella szorozva N-szer F-fel egyenlő mínusz, és itt van a hiba, E0 cella szorozva N-szer F-fel plusz RT-szer ln Q. Jó, tehát itt valahol, nem tudom, hová mentettem, éppen mielőtt jöttem volna, javítottam. Tehát itt hiányzik egy nulla. Jó, tehát ez a jó. Na kérem szépen, akkor most már ezt az egész egyenletet azt mondja, mínusz n-szer f-szer szorozzuk meg. Nem, bocsánat, osszuk el. Ugye, mert osszuk el. Ebben az esetben kapjuk azt, hogy az E az egyenlő E0, ugye, mínusz RT szer NF szer ln Q. Na, ezt kérném szépen a NERST egyenlet. Tehát ez az, ami kérem szépen egy tetszőleges elektród potenciáját kiszámíthatjuk. E0, ugye az a standard elektród potenciál, táblázatban meg lehet nézni. R az univerzális gázállandó, T a hőmérséklet, N elektron, tehát itt a töltésszám tulajdonképpen, és F pedig a Faraday féle szám, Q pedig a reakció hányados. Nézzük meg, kérem szépen, egy tetszőleges, tehát ez az általános NERST egyenlet. Nézzük meg egy adott fém elektródra. Ez most írjunk például, kicsit ott általánosan van, itt most konkrétan fogom felírni, cink 2 pozitív plusz 2 elektron egyenlő cinkkel. Ebben az esetben ugye, hogy fog kinézni a NERSZT egyenlet? Az E az egyenlő E0, mínusz RT, az N értéke 2, szorozva F-fel, és ellen, ugye, azt mondja, hogy a Q értéke keletkezett anyagok, nem egyensúlyi, mert Q, tehát koncentrációja osztva a kiindulásival. És akkor tetszenek emlékezni, a tiszta szilárd anyag, ennek az aktivitása 1, és akkor már nagyon jó lesz, mert azt mondja, hogy E az egyenlő E0 minusz RT per 2F, és ellen, de ha ezt ide fölrakom, ugye Zn2 pozitív, akkor ez viszont plusz lesz. Na ezt már tetszik ismerni, ugye így néz ki bármelyik fém elektród potenciálja, és ha még az ellent meg ezt átalakítjuk, tehát az R-t meg a T-t behelyettesítve, kapjuk az önök által is használatos NERSZT egyenletet, ugye 10-es alapú logaritmusra áttérve, ugye 2,3-mal be kell szorozni, tehát egy tetszőleges elektródnál E az egyenlő E0 plusz 0,059 per 2, ugye, és logaritmus, ugye, cink 2 pozitív. Az E0 értéke értelemszerűen a cink standard elektród potenciálja. Nekem szépen már csak egy utolsó dolgot kéne megjegyezni, de ez annyira fontos, kérem szépen, hogy ezt nem